naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek, ez a Fintech világa. Szupán Márton, a PIK alapítója, vezérigazgatója van itt a stúdióban. Fintech rövid hírek, short news, digitalizálódó bankok, BNPL 2.0, neobanki sikerek az EU-ban, és bebútorozások. Nagyjából ez így jó forgatókönyv?
Abszolút, azt gondolom, hogy ez jól lefedi azt az ívet, amiről a mai napon beszélni szeretnénk, beszélni fogunk. Kezdhetünk is, vagy talán mehetünk is ebben a sorrendben.
Napfényes Olaszország és a digitalizálódó bankok, igen. Ugye?
Így van. Korábban volt már egy hírünk erről, hogy az Intesa csoport, ugye Magyarországon CIB néven, CIB bank néven ismert csoport, egy óriási méretű brutális digitalizációs projektet indított, egy egészen pontosan 4,8 milliárd dolláros költségkeretet különítettek el a 2022-25-ös évekre, ami, ahogy szoktuk itt mondani, jó sok.
Igen, de ezt majd hozzátartjuk azt, hogy mennyit akarnak ez az egész digitalizációval megspórolni évenként, hogy a fél igen, milliárd nagyon, dollár, tehát ez hamar, igen, hamar, szerintük hamar vissza is.
Nagyon izgalmas a stratégiában az, hogyha sikeres lesz, persze ez nyilván, mint semmilyen befektetés, ez sem egy garantált befektetésük, de hogyha elérik a céljukat, akkor abszolút viszonylag gyorsan meg tud térülni. Úgy, ahogy mondott körül egyébként a periódus végére, vissza is tudja hozni magát. Ugye arról szól az egész, tulajdonképpen ez egy program, tehát nem annyira egyszerű, hogy azt mondják, hogy jó, akkor csináljunk egy neobankot, és abba beleülünk 4,8 milliárd dollárt, hanem ez tulajdonképpen a teljes bankcsoportnak a digitalizációs terve. Ezen belül van egyébként egy saját neobanknak, egy neobanki leánycégnek a felépítése és piacra vitele. Egyébként most az aktuális hírünk, ugye ezt erről tavaly írtunk, az aktuális hírünk az arról szól, hogy ez a neobank, ez most piacra is kerül. Ez egy viszonylag szerényebb összegből, mert 4,8 milliárdhoz képest egy 600 millió dolláros összköltséggel rendelkező projekt, ami azért megint csak elég szép. Szóval, hogyha ritkán látunk 600 millió dolláros tőkebevonást a neobanki piacon, pláne mostanában, tavaly sem, tehát 2022-23-ban ez egy elég ritka módon nagy szám. Része ennek a programnak az, hogy a teljes bankcsoport működése felhőbe költözzön, része az, hogy átalakítsák a munkavállalói struktúrát. Ugye erről fiókok. Mindig beszélünk, hogy nem elég digitális beruházásokat végigvinni. Fel kell, hogy talán legutóbb a bankholdingos belső fintech programmal kapcsolatban beszéltünk erről, hogy nem elég digitalizálni technológiai oldalon, a munkavállalói oldalt is up-to-date-en kell tartani, és képezni kell őket. Ez azt gondolom egyébként, hogy egy általános innovációs kérdés, független attól, hogy az most digitalizációs innováció-e, vagy valami bármi más, és hogy az bankszektor-e, vagy bármi más. Bármilyen szektorban, bármilyen innovációnak a halála tud az lenni, hogyha a munkavállalói gondolkodás és képzés, képesítés, tudás az lemarad. Így van.
Akár csak a fogyasztókért. Ez is érdekes itt ebben a körben, mert ugye ezt az alkalmazottakat találja meg ezzel a cuccal, aztán kiválogatja ezt a 4 millió digitálisan érett, fejlett fogyasztóját, banki kapcsolatát, és akkor azokat kínálja meg. Tehát érdekes módja ez a fejlődésnek.
Érdekes, de ha amúgy belegondolunk, akkor logikus, nagyon logikus, abszolút nem? Logikus, tehát, hogy azt mondja, hogy ti főztétek, akkor
használjátok ki, nézzük meg, ami nem jó, azt nyilván kijavítom.
És ráadásul ez milyen jó mondás egyébként az ügyfelek számára is, hogy figyelj, ezt használja minden kollégánk is. És hát nyilván ez a hagymahészerű építkezés belülről kifelé, hogy nem rögtön rázudítani minden ügyfélre, aki egyébként még talán esetleg mobilapot sem használ, mert azért még jócskán van ilyen a bankok ügyfélkörében, hanem szépen megvizsgálják azt, step hogy melyik ügyfél. Ez meg rávilegít arra, hogy az ügyfeleknek az ismerete az mennyire borzasztóan fontos egy új termék bevezetésénél is, mert most azért az új termék piacra vitelek azok nem ilyen, hogy mondjam, jól átgondoltan zajlanak a legtöbb esetben, hanem hanem kiorjás plakátolják az országot, és akkor persze, vagy mennek a Facebook kampányok, stb., és akkor ilyen hálóval halásszák az éppen aktuális újításra, vagy termékre a finish közeget. Itt ennél sokkal szofisztikáltabb modell dolgoztak ki. Meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni, mi történik ebből. Nagyon izgalmas projekt, és hogyha sikerül, azért az Intéza csoport 10 európai országban ott van, hogyha ezt országokon átívelően bankcsoport szinten meg tudják valósítani, akkor azt gondolom, hogy a neobankoknak is lehet egy konkurens, illetve hát nyilván a klasszikus konkurenseiknek, az inkumbens klasszikus pénzintézeteknek, bankoknak mindenképpen egy erős kihívójával léphet elő.
Az egy kis kedvencem következik itt a Fintech rövid hírek gyűjtésében, BNPL. Ugye, és itt teljesen megdöbbentem, és kérdeztelek is az adás előtt, mert hogy úgy tűnik, hogy most már késedelmi díj is lesz. Mert hogy ezt mondtuk annak idején, hogy ha minden rendben van, akkor a BNPL nagyon jól mehet, ugye? De hogyha gazdasági válság, meg recesszió van itt, ott Európában, félig meddig sok helyen, akkor viszont egyre többen megélhetési kérdésé fordítják el a BNP-t, és akkor nem fognak időben fizetni, és akkor ez a dolog a végén nagyon negatívba tud fordulni a szolgáltatóknál.
Abszolút így van, és ráadásul most még egy elem nehezíti ezt a helyzetet, az elszálló inflációk és kamatok. Tehát ilyen dupla a harapófogóban, vagy nem tudom, sokszoros harapófogóban vannak a buy now pay later szolgáltatók, és az látszik egyébként, hogy ahogy mondod, békeidőben ez nem csak felhasználói oldalon, hanem üzleti modell tekintetében is nagyon jól működött, mert mindenki visszafizette a hitelt, vagy a részleteket. Kamat. Nagyon alacsony kamaton, nulla kamatszint közelében kaptak forrást, ezért működött az a logika, ugye a BNPL-nek, a Buy Now Pay Later logikának egy alapvető építő eleme volt az, hogy próbál az lenni a mai napig, hogy kamatmentesen fizethetik vissza ezeket a részleteket, és a bevétel az ott jön, nyilván nem non-profit jelleggel, a bevétel az ott érkezik ebből a cégeknek, illetve az azokat tulajdonló kockázatőke alapoknak és egyéb entitásoknak, hogy jutalékot szednek a szolgáltatók azoktól a kereskedőktől, ahol elérhetővé válik ez a fizetési forma,
csörög a kassa.
Mert hiszen nagyobb lesz a kosárérték, nagyobb lesz a visszafordulási arány, tehát megvan ennek a pszichológiája, de ez a 10% fölötti, 10% körüli, mondjuk, hogyha EU-s átlagot nézzünk, kamatszint, ami a jegybanki alapkamatoknak a szintjét jelzi, tehát nyilván a forrásszerzés az ennél lényegesen magasabb, az elkezdte
erodálni
ezt a megoldást, vagy ezt a filozófiát, mert mondhatjuk, hogy ez az. Hát másrészt meg az embereknek elkezdett elfogyni a pénze, és már nem csak jópofaságból, meg trendiségből fordultak ide, és nem csak olyan termékeket vásárolnak BNPL-lel, amihez kitalálták, ami nagyon jutalékmarzs, tehát ezek jellemzően a lifestyle termékek, a fashion design, stb., hanem a megélhetéshez szükséges, tipikusan nagyon alacsony árrésű termékek. Tehát azért mondom, hogy több irányból elkezdett erodálódni ez az egész üzleti modell, és hát mi történik ilyenkor, amit mi mondunk két éve, hogy valójában a BNP az nem más, mint egy újra csomagolt személyi hitelezés, vagy egy jól átgondolt kártya nélküli hitelkártyatermék. Elkezdték bevezetni a késedelmi díjakat, amivel kampányoltak, hogy náluk ilyen kamatmentes, és ráadásul nincs késedelmi díj.
Ezt nem értettem, ezért volt ez a fél mondatom. Én azt hittem, hogy azért valami visszatartó előnek kell lenni egy ellensfék, egy kis ellensúlyok, de
igen,
semmi.
Hát van azért, egyrészt jó néhány szolgáltatónál
kimaradsz
voltak.
Kimaradsz a dobásból, meg azt, hogy akkor majd
nem mehetsz oda újra. Nem mehetsz oda a kedvenc kereskedési platformodra, tehát olyanokat is látunk, hogy ahol vásároltál BNPL-lel, nem fizetted vissza, utána nem BNPL-lel akarod megvenni azt a pólót, farmer nadrágot, tejet, kenyeret, bármit, akkor cashért sem veheted meg. Tehát vannak olyan területek, ahol a magukat szabályozás alá vető BNPL-ek egyébként KHR vagy annak megfelelő listára helyezik a késedelembe esett ügyfeleket, szóval vannak visszatartó. Sőt, egyébként, ahogy kérdezted, nem rossz az információd, vagy az emléked erről, van jó néhány szolgáltató, aki érvényesít késedelmi díjat, de most ezeken szigorítottak, illetve emelték az összegeket. Tulajdonképpen ez történt. És hát ez talán egy jó átkötés egy hullámvasútra egyébként. Klarna ugye a legnagyobb, mindig van egy ilyen szolgáltató, akivel az adott szektort igen, a prezentáció jelezzük, készítésnél igen. A Prezivel, a neobankokkal, a Revoluttal, így van, a Klarna neve pedig fémjelzi a BNPL szektort, szektort, és hát volt itt egy jó hírünk erről néhány nappal ezelőtt, hogy hasítanak az amerikai
piacon. Azt hittem a Hilton lány.
Hát ráadásul ez az amerikai ügyfeleknek biztos jó hír, vagy, de leginkább Paris Hiltonnak gondolom a Gázsia miatt.
Gia vagy Gázsia.
Gázsia miatt, hogy beállt a Klarna mögé reklámarcnak, de egyébként valószínűleg nem csak emiatt, de nagyon, nagyon jó évük volt felhasználó szám tekintetében az Egyesült Államokban. Havi 8 millió aktív fel, és tudod, mindig pellengére állítjuk a cégeket, hogy most akkor az a user szám az
volt valóban. Lelkek, vagy nem volt lelkek.
Mit is jelent, igen. Csak az amerikai piacon 8 millióan pörgetik havi szinten a Klarna appot, ami egy elég szép szám egyébként, hogyha jól emlékszem, akkor 43 millió, vagy 34 millió, ebből majdnem mindegy ügyfelet onboardoltak már az Egyesült Államokban. Ezek nagy számok, és akkor ennek a tükrében
van egy nagyon nagy szám.
Ennek a tükrében van egy nagyon nagy szám, ami nagyon ijesztő egyébként. $1 milliárd veszteséget jelentett a Klarna a 2022-es évre, ami nagyon jól rámutat arra, amit beszéltünk az előbb, hogy milyen irányokból harabdálják ezt a tortát, vagy ezt a piacot. Másrészt meg elvileg itt arra is, hogy az aktív user sem mindig jó user. Tehát ebben az esetben éppen minden egyes aktív user kimutatható, akár osztani az $1 milliárd az aktív userek számával, növeli a veszteséget. Egyébként itt nem elemeztük le még részletesen, mert ez egy viszonylag friss hír itt a
műsor
előtt, hogy pontosan miből adódik, de nagyon jelentős százaléka egyébként az a kvázi bedölt, tehát hogyha a vissza nem fizetett hitelek, meg a csúszó hiteleknek az arányából jött, ami meg rámutat egy olyan dologra, és szerintem át is kanyarodhatunk a neobanki sikerekre, hogy nem véletlenül indult sok szolgáltató úgy a fintech piacon, hogy nem hitelezett, hanem tranzakciós bizniszre épített.
És a hitel a legvége, legutolsó.
Így van, amikor már megszilárdult az ügyfélbázis, ismerik az ügyfeleiket, ismerik őket, van bevételük.
Van. Adattenger van róluk.
Így van, mert tulajdonképpen amíg egy cég nem hitelez, addig 100%-ban tudja kontrollálni a veszteségeit. Azt mondja, hogy köszönöm, akkor jövőre nem kell ennyi új ügyfél, kevesebbet költök marketingre. Egy döntés. Azt mondja, hogy van kockázatítőkém, megnyomom a marketinget, de valószínűleg jönni fognak az ügyfelek. Ha elkezdenek hitelezni, az egy vakrepülés, fogalmuk sincs. Nyilván vannak iparági standardek, de pláne amikor egy ilyen merőben új típusú hitelezés befog bele egy vállalat, akkor megjósolhatatlan az, hogy milyen veszteségeket fog fölhalmozni. Gyanítom, hogy a Klarnánál sem számítottak erre. Viszont vannak jó hírek is. Neobanki, Európa neobanki piacot, hogyha nézzük, akkor az egyik kedvencünk, a Holland Bunk volt az, aki a 2022-es utolsó negyedévet pluszba fordította. Először lett nyereséges. Igen, 2021-ben már volt egy ugyanígy negyedik negyedévben egy nullás időszakuk. Egy évre rá pedig el tudtak érni egy 2,3 millió eurós adózás előtti nyereséget, ami egész jó. Hát ez egy pici marginális a tőkebevonásaikhoz képest. A Bunk volt híres arról, hogy jó sok ideig a tulajdonos finanszírozta a korábbi bevételeiből, exiteiből a cégnek az épülését, és csak a végén kezdtek el, az elmúlt 2-3 évben kezdtek el tőkét bevonni, és hát elég szép számokat mutatnak. Volt tavaly egy jelentős akvizíciójuk is, ezzel összesen 5,4 millióra növelték az ügyfélszámot.
Zárkóznak fel az N26-ra, mert a Hollandia és fintechek általában róluk szoktunk. Többet beszéltünk róluk az elmúlt 6 évben, mint a Bunkról, azt hiszem.
Így van.
Én úgy emlékszem.
Ezzel egy jelentős méretű neobanká léptek elő. Az N26, így ahogy mondod, 8 millió ügyfélel van előttük. A Revolutról pedig ugye nincsenek konkrét számaink, hogy az Európai Uniós piacon, tehát az össze 25 milliót írnak azt hiszem most ügyfélszámnak. Az, hogy itt az Európai Uniós részhalmaz mekkora, azt arról nem kommunikálnak. Gyaníthatóan egyébként ennél kisebb, ugye az Egyesült Királyságot nem veszük ide bele. Úgyhogy ez egy jelentős előrelépés a Bunktól.
És hát az okfejtésedre visszakadott, ők most kezdenek majd elzálogba. Tehát a folyamatnak, most a végén, amikor már
több mint 10 éve alapították a céget, most sikerült nyereségessé válni, és most kb. Egy éve léptek be, és ráadásul érdekes, hogy elzárok hitelezéssel, ami nem egy fedezetlen hitelezés.
meleg a ott valami hát ott háttér,
így van.
Amit tudsz fogni.
Egy rövid neobankos hír, aztán megyünk a bútorok irányába. Monzó tőzsdére készül, nagyon úgy néz ki. Ezek egyelőre pletykák, de érdemes ezt figyelni. Emlékszel, hogy a Monzónak volt egy nagyon komoly mélyrepülése. Még itt prognosztizáltuk azt is, hogy lehet, hogy az első nagy beborulás lesz az európai neobanki piacon.
De még most is a nulla a cél, ugye?
Persze most is a nulla a cél, de hát nézd meg a bunkot, ők is 10 éven keresztül negatívban voltak, de nézd meg akár egy Google-t, ott is ugyanez volt. Tőzsdére mentek, még évekig veszteséget termeltek, ma meg a világ egyik legnagyobb vállalata. Tehát tőzsdére készül a Monzó legkorábban, ez 2024 végén, 25 elején, tehát azért annyira nincs a nyakunkon. Érdekes lesz ez mindenképpen, értékeltség, és aztán azután a következő időszak tekintetében mindenképpen.
A következő fejezet az azt jelenti, hogy izgalmas együttállások, ugye? Ez egy IKEA-s befektetés.
Itt van, de te felkonfod jobban tetszik, bebútorozunk, úgyhogy hívhatjuk ezt így is. Igen, hát az IKEA-ról van szó, akikről a társműsorainkban az elmúlt időben többször volt szó greenwashing tekintetében. Ugye a fintech világ a zöld pénzügyi percekben Botondék részletesen tárgyalták azt, hogy nagyon látványosan támogat az IKEA különböző az ő fenntarthatósági és egyéb ESG aktivitásokat, programokat, de közben egyébként meg a feketén ukrán erdőket kitermelő vállalatoktól vásárolja a faanyagot, állítólag persze. Meg voltak egyéb botrányok is. Támogatott olyan erdő kinemírt projektet, tehát nem erdő telepítési projektet, hanem olyan projektet, ahol azt mondta a cég, hogy ők azért kérnek pénzt, és azt forgatják karbonkreditbe, hogy na, ezt a fát nem vágjuk ki, hanem megtartjuk, és kiderült utána, hogy amúgy sem akarták kivágni a fát, szóval, hogy vagy azt az erdőt, szóval vannak ilyen érdekes elemek. De most viszont bele nyúlt a tutiba az IKEA, vagy hát majd kiderül. Ugye az IKEA-nak egyébként vannak már fintek érdekeltségei. Az Egyesült Királyságban IKEA bank is létezik. Erről felröppent a hír, írtunk is róla pár nappal, héttel ezelőtt, hogy ennek az értékesítése célkeresztbe került, szóval ezt a divíziót valamiért le szeretnék építeni, de most pedig 9 millió euróért beszállt egy gyakorlatilag egy tőkebevonási kör keretében, tehát nem teljes akvizícióról van szó, egy Egyesült Királysági fintech cégbe.
Direct ID, ugye? Azt hiszem.
Így van, így van. Hitelkockázatok elemzésére szolgáló szoftver.
Hát ez megint jó egy ilyen helyzetben, egy ilyen
abszolút
gazdasági helyzetben, ha én egyik lennék, akkor jobban szeretném látni az ügyfeleimet, jobban szeretném látni az előéletüket, ugye? Tehát...
Abszolút, és nyilván nem azért, hogy eladjak-e nekik bútort, vagy nem, hanem hogy eladjak-e mondjuk esetleg részletre bútort, vagy adjak-e áruhitelt azonnali jelleggel. Ez megint egy nagyon izgalmas dolog, ezt mindig mondom, hogy ez itt fintech piactól függetlenül, de ez pont egy nagyon jó állatorvosi ló a beágyazott pénzügyeknek a fogalma, hogy kezdenek így fellazulni, felhigulni a különböző iparágok között a határok, a technológia segítségével vagy hajtásával. Tehát ez nyilván 10-15-20 évvel ezelőtt nem nagyon lett volna értelme hitelminősítő vagy ilyen hitelbesoroló céget vásárolni egyik esetében, mert papír alapon 2 hétig ment egy hitelfelvétel, de így, hogyha potenciálisan az IKEA be akar építeni, be akar ágyazni egy pénzügyi szolgáltatást az értékesítési folyamatában, így viszont nagyon is van annak értelme, hogy ő házon belül meg tudja mondani, hiszen világszerte megtalálható az áruházaik, ne kelljen külső kockázatot futni, hanem ő házon belül
saját
felelősségére meg tudja mondani azt, hogy egy adott ügyfélnek akkor akar-e adni hitelt, és hogyha igen, akkor milyen kondíciókkal.
És akar-e BNPR-re. Így hogy visszakanyarodjunk. Oké, az elmosódó határokra meg jó példa lesz a jövő heti műsor, ugye? Az Apple Story.
Így van.
Meglátjuk majd. Szupán Márton Pik, jövő héten találkozunk.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.